Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt a levélbeli szent igét, amit Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Pál apostolnak a Kolosszebeliekhez írott levelében, az első fejezet 15. versétől a következőképpen. Ezt írja Pál apostol Jézus Krisztusról. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény között. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár hatalmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgyhogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Amen. A lendületben lévő kolosszebeli ébredésnek hirtelen nagyon komoly akadályai lettek. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusban így lehetne meghatározni ennek a mai igének a helyzetét, amiért Pál apostol megfogalmazta ezeket a szavakat. Kolosszében egykor valami elterjedt, valószínűleg talán Filemon házában jöhettek össze az emberek, elindult valami. Elindult Istennek egy csodálatos munkája. És sajnos nagyon jól tudjuk, hogy ahol az Úristen felépíti a templomát, ott a sátán is épít magának egy kápolnát, vagy egy kis oldalépületet, és elkezdi a rombolást. Kolosszében is ez történt. Elindult valami nagyon-nagyon áldott folyamat. Lehet, hogy még csak egy kis gyülekezet volt, akik egy háznál összejöttek, imádkoztak, de ez se tetszett a sátánnak, és különböző tévtanítók jelentek meg. Pál apostol Jézus Krisztus kizárólagosságát hirdette egész életén át, és ez az evangélium volt elterjedve a kolosszebeli gyülekezetben is. És a tévtanítók pont ezt próbálták tönkretenni, pont ezt próbálták támadni. Azt mondták, hogy kedves gyülekezet, nagyon jó, amit Epifrásztól hallottatok, nagyon jó, amit Pál apostoltól hallottatok, igen, Jézus nagyon-nagyon fontos, Jézus nagyon-nagyon lényeges. Vegyétek is őt nagyon-nagyon komolyan, de kevés. Ez a két kifejezés volt nagyon elterjedve ezek között a tanítók között, hogy a teljesség és minden. És azt mondták, hogy Jézus ezt nem tudja betölteni. A teljesség távol van Jézustól. Az, hogy minden ő legyen, az sem igaz Jézus Krisztusra. Nagyon fontos Jézusnak a szerepe, de kevés, kell valami több, kellenek több dolgok, mert Isten és ember között akkora szakadék, hogy Jézus ezt egyedül nem tudja áthidalni. És hozták a saját tanításukat, szükség van különböző szellemi közbenjárókra, akik besegítenek Jézus Krisztusnak, vannak jó és rossz indulatú szellemi lények, csillaghatalmak, és ezek a tévtanítók, akiket nevezzünk nevén, kezdő gnosztikus tanítók voltak, ezek a tévtanítók ezeket hozták. Azt mondták, itt van, egészítsük ki, ami Krisztusban kevés volt. Mi ebben segítünk. Van, amit meg tudtok tanulni. Van, amihez be kell, hogy avassunk titeket, mert ez egy titkos tudás, ezt nem adhatjuk oda bárkinek, de ha ezekkel kiegészítitek Jézus Krisztus munkáját, ha ezt hozzáteszitek, akkor az lesz az igazi. Akkor fogtok eljutni valami csodálatos lelki állapotba. Ennek az agyva filozófiának ez volt a lényege, Krisztus kicsi, és amit ő tud adni a benne hívőknek, az se teljes, és az is elég kevés. Ajánlottak ehhez különböző emberi praktikákat is, akár aszkézist, önsanyargatást, mondván, hogy ezáltal egy magasabb rendű szellemi életet lehet elérni, és aki ezt gyakorolja, az beléphet egy bizonyos, valóban elzárt elitkörbe. És ott voltak ezek a szegény kolosszebeli keresztény testvéreink, akik hallották egyrészt Pál apostol üzenetét, aki azt mondta, hogy egyedül Jézus Krisztus, ráfigyeljetek. És jöttek ezek az emberek, akik azt mondták, hogy ez nem elég, adunk nektek valami többletet. És mivel ott volt a vágy a szívükben, hogy mi szeretnénk elérni az Isten, de a két út különbözik, melyiken induljunk el? Melyik a helyes? Az, ha csak Krisztus van az én életemben, vagy az, hogyha Krisztus ott van elől, de utána azért még különböző erőket fölhasználok. Sokan talán azt mondják, hogy ez nagyon-nagyon rég volt. Én azt mondom, hogy annyira mai, hogy szinte megdöbbentő. Aki nyitott szemmel jár a mai világba, az látja, hogy ezek a tanítások ma is köztünk vannak. Hihetetlen mértékben. Derekammal voltam egy kezelésen, ahol ajánlottak nekem egy nagyon-nagyon jó lehetőséget, masszázs. Hát mondom, masszázs, semmi nincs benne. Kaptam egy névjegykártyát, amikor otthon megnéztem, akkor adott, hogy masszázs, mellette táltos masszázs, angyaltanfolyam, jóslás, meg nem tudom én micsoda. Összekeveredve az egész. Azok, amik a kolosszebeli gyülekezetet támadták, ezek a dolgok, ezek nagyon-nagyon ma is itt vannak. Gondoljunk bele, hogy Jézus Krisztus istenségét hányféleképpen próbálták tönkretenni. Kezdődött azzal, hogy azt mondták, hogy Jézus mindenféle zabi gyerek volt. Mások azt mondták, hogy Jézus nagyságát úgy emeljük föl, hogy ő egy pártus herceg volt. És hiába kapcsolódik össze ez magyar történelemmel, akkor is hamis tanítás az egész. Mások azt mondják egy szekta, hogy Jézus Mihály arkangyal testet öltése, reinkarnációja. Mások azt mondják, akik itt élnek közöttünk, hogy Jézus egy eszményien kedves ember volt. Hát kövessük az ő élete példáját, de ezt ne vegyük már komolyan, hogy ő az Isten fia volt. Más nagyvallás prófétának tartja, de semmiképpen sem Isten fiának. Itt vannak közöttünk ezek a tanítások. És kedves testvérem, neked is naponta döntened kell, hogy csak Krisztus, amikor beteg vagyok, amikor gyászolok, vagy bármi máshoz folyamodok. És megdöbbentő, nem egy keresztény emberrel találkoztam, aki emellé olyan okult dolgokat ajánlott, akár betegségek, vagy bármi esetére, hogy megdöbbentő. És most nem szeretném osztályozni a különböző dolgokat, mert van nagyon-nagyon jó és Istentől kapott természetgyógyászat, és vannak olyanok, amik teljesen távol állnak tőle, de most nem ennek az ígéretésnek az alapja. A kérdés az, hogy ma hogy állunk ehhez? Hogy egyedül Krisztus a fontos? Készülés közben ilyen mondatokat találtam, ami azt gondolom, hogy a teológiailag nem teljesen felkészült, nem pusztán Isten igényén tájékoztatódó keresztény embereket nagyon meg tudja téveszteni. Figyeljük ezeket a mondatokat. A beavatásnak ebből a szempontból nézve két típusa van. Az egyik a Krisztus előtti, vagy Krisztus nélküli beavatás, a másik pedig a krisztocentrikus beavatás. A keleti utak nagy része nem krisztocentrikus beavatásokat tartalmaz. A Krisztus előtti beavatásoknál nagyon fontos volt az ego, az én tudat lebontása, egyfajta személytelen feloldódás a kozmikus létóceánba. A krisztocentrikus beavatás ehhez képest egy fontos változást hozott az előtte lévő beavatásokhoz képest, ebben alapvető kritérium az én tudat megtartása. A magasabb világokba való átlépésnek teljesen tudatos állapotban kell megtörténnie. Ezt a szellemi tanításban grál beavatásnak hívják. Krisztus óta a beavatás előfeltétele az én tudat megtartása, áthatása krisztusi erőkkel, ebben segít a belső mester. Ha bizonyos mondatokat kiveszünk, azt mondom, nagyon jó. Igen, valóban a keleti filozófiáknak ez a lényege, oldódj föl, veszítsd el a személyiségedet, Istennel viszont valóban én magam, teljes személyiségemmel, lényemmel találkozok. Ez jó. És közben benne vannak mindenféle zavaros dolgok, benne vannak mindenféle belső mesterek, grálbeavatás, meg egyebek. Hány keresztény embert megtévesztenek ezek ma is? És ugyanazok a tanítások, amik 2000 évvel ezelőtt voltak. Mert Pál apostol szavára ez nem pusztult ki. Sőt, a gnoszticizmus utána kezdett el még inkább terjedni. Hány keresztény közösséget tönkretett ez? Hány keresztény embernek a lelkét teszi tönkre ma is ez, hogy egy ilyet elolvas, persze, Krisztus ott van, benne van, biztos jó, Isten nevébe teszik. És közben az egész egészen másról szól. Ebben a mai világban ezernyi módon mocskolják be Krisztusnak a személyét, és most még csak a tévtanításokról beszéltem. És nem beszéltem azokról, akik eleve semmibe veszik őt, akiket nem érdekel, akik hitetlenek és gúnyosan nevetnek az Isten igéjén, az is egy külön nagy csoport, akik beszennyezik Krisztus nevét. És nem beszéltem még arról a csoportról, akik belülről gyalázzák Krisztust, az egyházon belül hozzá nem méltó élettel, gondolkodással és szavakkal. Csak három terület, akár az újra felelevenődő gnoszticizmus, akár a Istent elutasító ateizmus, akár a belső, igazán szívből átnevelt kereszténység, ez mind-mind Krisztus nevét mocskolja. És ebben az helyzetben, amikor Pál apostol ezzel találkozik, akkor nem elkezd veszekedni a gyülekezettel, nem elkezd veszekedni a gnosztikus tanítókkal, hanem valami egészen más csinál, egy csodálatos Krisztus himnuszt idéz. Egy csodálatos Krisztus himnuszba fejti ki azt, hogy miért egyedül csak Jézus Krisztusra van szükségünk. Ebben a rövid szakaszban 8-szor van ez a szó, hogy minden. Ezt hangsúlyozza, mindenben Krisztus az első, mindenben Krisztus a legfontosabb. Jó lenne tanulni azért ezt a magatartást, hogy Pál apostol ezekre a rágalmakra, vádakra valami hihetetlen intelligenciával, szépséggel, meggyőző erővel válaszol. És lemondja, leírja, hogy igen, ezért fontos Krisztus. Pál apostol, amikor előre ír, akkor nem egy mellékes témáról ír, hanem egész életünk alapjáról. Nézzük meg a mai világot. Zagyva dolgokat tanítanak Jézusról, a keresztények erőtlenek és nem képesek az emberek elé tárni, az emberek elé élni az igazi Jézust, és ennek meg is van a következménye. Mi a mi életünknek az alapja? Nem szavakkal, mert tudom, hogy szavakkal mindenki mit mondana, hanem mi a valódi alapja. Pál apostol válasz egyértelmű, az egész világ, sőt világ mindenség alapja Krisztus. És ez az igazi krisztocentrikus gondolkodás. Azt írja Pál a korintusi levélben, mert úgy határoztam, hogy nem tudok köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. Csak ennyi. Ennyi. Ennél nincs több. Ennél Pál apostol se tudott többet mondani, és ma sem tud egyetlen lelkés sem többet mondani. Nem a pénz, a hatalom, a politika, a kormányok, az erőszak, hanem Jézus Krisztus. Ebből következik, hogy nem is lesz addig boldog ez a világ, amíg nem újra Krisztus fog uralkodni mindenhol, mindenben. Nézzük meg most azokat a pontokat, amiket Pál apostol említ, hogy hol jelenik meg Krisztusnak ez a hatalma, ez az ereje, ez a végtelen nagysága. Az első, amivel kezd, egy olyan dolog, amit emberi észre nem tudunk megérteni. Vannak erre teológiai fogalmak, kifejezések. Azt mondja, mert benne teremtetett minden mennyben és földön. Vagyis azt mondja Pál apostol, hogy Jézus részt vett a teremtésben. Nem teremtmény, hanem teremtő. Ő benne, ő általa, és rá nézve teremtetett minden. Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy pontosan mit jelent, még egyszer, el se tudjuk képzelni, hogy magát a teremtét sem, de azt mondja a Krisztus nagyságára, hogy már a teremtésben részt vett. És amikor azt mondja, hogy ő rá nézve teremtetett a világ, abban az is benne van, hogy ennek a világnak csak úgy van értelme, ha Jézus Krisztus benne van. Ha kivesszük belőle, ha kiüldözzük őt, akkor értelmetlenné válik. Nem csak a világ, értelmetlenné válik egy párkapcsolat, értelmetlenné válik családi élet, értelmetlenné válik ezernyi dolog, ha Krisztust kiűzzük belőle. Itt most nagy széles horizontot tesz elénk Pál apostol, és azt mondja, az egész világ értelme, lényege Jézus Krisztus. Az egész világ ő benne kapja meg az értelmét. A második dolog, amit ír, hogy a láthatók és a láthatatlanok is Jézus uralma alatt vannak. Nem mondja azt, Kolossze gyülekezet, ne higgyetek ezeknek, mert nincsenek démonok, meg szellemek, meg ilyenek. Azt mondja, hogy vannak. A látható és látható világ is, de Krisztus uralma alatt vannak. Ezernyi ember keresi démonok, szellemek, egyebeknek, rossz értelemben vett angyaloknak a kegyeit, akár fekete, akár fehérnek nevezett, ugyanolyan mocskos mágiával, praktikával, babonával, jövendőmondással, félelemmel, és minek? Akkor nem kéne más, csak egyedül Jézus Krisztus kezébe letenni az életünket. Ennél többet senki nem adhat. Krisztus a teremtésben ott volt, Krisztus ura a látható és láthatatlan világnak, attól a világtól, amitől mi talán sokszor félünk, amiket mindenféle bolond filmek elénk hoznak, bemutatnak, és közben talán emiatt éppen elvesztik az értelmüket. Ott van, ő az Úr ezek fölött is, nem kell félnünk. Vagy azt mondja, hogy akár trónusok, akár hatalmak, akár fejedelemségek fölött is. Én ide veszem a különböző politikai dolgokat is, mennyire tudunk félni tőlünk, sokszor talán még szánalmasan is. Pedig mennyire komolyan kéne vennünk azt, amit Jézus Krisztus mondott Péternek. Én pedig azt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán Krisztuson belévetett hiten építem fel egyházamat, és a pokolkapu is fognak diadalmaskodni rajta. Nem diadalmaskodhatnak Jézus Krisztuson világi hatalmak sem, és az ő népén sem. Nagyon érdekes volt családi istentiszteleten megnézni egy ember életén azt, hogy mit jelent, ha ő azt mondja, hogy én becsületes akarok lenni, tisztességes akarok lenni, és ez mindennél többet ér. Ilyen volt József, aki ellenállt Potifár né kísértéseinek. Azt mondta, nem érdekel a gazdagság, nem érdekel semmi, én ezt tanultam otthon. Lehet, hogy komisz gyerek voltam, lehet, hogy gonosz gyerek voltam, lehet, hogy meg is érdemlem, amit a testvéreimtől kaptam, de felnőttként, érett emberként megértettem, mit jelent a hűség, mit jelentenek ezek a dolgok. És azt mondja, ragaszkodom ehhez. És mi történik? Bekerül a börtönbe. És mi történik a börtönbe? Annyira vele van az Isten, hogy a börtönparancsnoknak lesz a jobb keze, és azt olvassuk, a börtönparancsnoknak attól kezdve semmire nem volt dolga. Látjuk, hogy az Úristen ahhoz, aki hozzáragaszkodik, akár egyház, akár személy, azt megőrzi, megtartja. József is azt mondta, egyedül Isten. Mi azt mondjuk most már József után, Krisztus kereszthalála után, itt van egyedül nekünk Jézus Krisztus. És még tovább megy Pál. Világ, hatalmak, mind-mind. És nem marad ki belőle az egyház sem. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Nem a püspökök, még ha kicsiny egyházunkban van is belőlük három. Nem az a három püspök, aki szép Isten tiszteleten itt volt. Hisszük-e azt, hogy a mi gyülekezetünknek Krisztus az Ura? Hisszük-e azt, akár olyan emberként, akik a gyülekezet életére hatással lehetnek bármilyen szinten, lelkészként, presbiterként, bárhogy, hogy Krisztus az Ura ennek a gyülekezetnek. Ez a legfontosabb. Hogy Jézus Krisztus tartja meg ezt a közösséget is. Mindez így van. Krisztus ennyire hatalmas, de miért van ez? Hogyan nyerte ő ezt el? Talán azért, mert ezt mondogatják már évszázadok óta a lelkészek, és akkor hát Krisztus tényleg nagy. Mint mondjuk a királyokra mondták, hogy hát nagy Lajos, akkor már nagy lesz. Mert sokat mondogatjuk. Vagy azért, mert ezt írja a Biblia, és mi elhisszük, hogy hát a Biblia ezt írta. Van egy sokkal komolyabb háttere ennél. Igen, a Biblia igazat ír, de nem azért hisszük, mert ezt írja a Biblia, hanem azért, mert valami történt. És ezt egyszerűen így lehet megfogalmazni. Krisztus azért ilyen hatalmas, mert megváltott. Ez a két szó, mert megváltott. Ez mindennél többet jelent. Általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgyhogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Mert ebben a világban megszűnt a békesség. A teremtett világ fellázadt teremtője ellen, vége lett annak a rendnek, amit Isten teremtett, és az ember ezt önerőből képtelen volt megoldani. És ezért Jézus Krisztus volt az, aki képes volt a Golgotán kihullott vérével minket megváltani, és újra lehetőséget adni nekünk embereknek. És ehhez fogható győzelem nincs a világban. Ehhez fogható dicsőség nem adatott senkinek. És érdemes ezen elgondolkodni, kedves testvérem, hogy valóban így élünk-e? Valóban elhisszük-e? Valóban úgy döntünk-e mindenbe, hogy tudjuk, hogy egyedül Krisztus az, aki meg tud minket őrizni, és meg tud minket tartani. Nem tudom, kinek mi a tapasztalata. De nagyon sokszor azt lehet látni, hogy magukat kereszténynek tartó emberek se veszik ezt komolyan. És annyira egyszerűen látszik ez. Ha számomra Krisztus az Úr, akkor nem aggódhatok, szinte pánikba menekülve, akár anyagi dolgok miatt, jövő miatt, bármi miatt. Mert akkor Krisztus kezében van az életem. Akkor valóban ő őriz meg, és ő tart meg. Akkor valóban elveszi ezeket a dolgokat az életemből. Mert minden aggódás, minden félelem azért van, mert nem ragyog föl előttünk Krisztusnak a hatalma, hanem magunk akarjuk megoldani dolgainkat, és tudjuk, hogy nekünk már hányszor nem sikerült, és tele vagyunk félelemmel. Az elmúlt 2 hétben sok temetés volt, most is vannak itt gyászolók. Van-e ennél nagyobb és csodálatosabb üzenet, hogy Krisztus megtörte a halálnak is az erejét? Hogy nem úgy kell gyászolnunk, mint bárki másnak, aki Isten nélkül él, hogy bármelyik világvallásba próbálja Isten megtalálni. Mert Krisztus, itt is olvastam, legyőzte a halálnak az erejét. Mekkora erő van ebben? És mennyire csodálatos az, ahogy a Jelenések könyvében megjelenik Krisztusnak ez a fajta dicsősége, nagysága. Most sokan azt mondják, hogy hát Krisztus szegény, a kereszten szenvedő valaki volt, de milyen csodálatos lesz majd, amikor színről színre látjuk őt. A Jelenések könyvében már látjuk ezt a fajta hódolatot, imádatot, amit ott a bárány trónjánál fogunk átélni és látni, így jól ezt olvassuk. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja, a királyi széken ülője és a bárányi az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt, ámen, és a vének leborultak és imádták őt. Részünk lesz-e ebbe, hogy egykor odaát imádhatjuk Jézus Krisztusnak a nagyságát, Jézus Krisztusnak a szeretetét. Az attól függ, hogy életünk ura lesz-e már itt a földön. Mert lehet, hogy ma még, sőt biztos, nem fogjuk őt így látni, ilyen csodálatosan. Azt majd oda át. De az ő szeretete, az ő keresztje, mindaz, amit értünk tett, ez már most felragyoghat. Ez már most ott lehet előttünk. Csak merjünk egyedül ráhagyatkozni. Ne engedjünk mindenféle tévtanítást Jézus Krisztus helyére. Ne engedjünk hitetlenséget a helyére. Ne engedjünk képmutatást a helyére. Ne engedjünk semmit. Legyen ott egyedül Jézus Krisztus, ami szívünknek a trónján. És akkor egészen másmilyen lesz az életünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, talán minden este, hogy minden imádság alkalmával rengeteg bűnünket eléd visszük, és nem veszük észre, hogy az igazi fullánkot, az igazi mérget nem veszük ki a szívünkből, azt, ami Jézus Krisztus nagyságát és szentségét rombolja. Mivel ezt nem hisszük el, ezért követünk el bűnöket egymás után. Ezért menekülünk kétségbe esetten nagyon sok mindenhez. Ezért félünk, ezért rettegünk. Urunk Istenünk, itt fordíts meg az életünk. Itt változtass meg mindent. Mert hisszük, hogy ha egyedül Jézus Krisztus lesz fontos a mi életünkbe, akkor olyanok lesznek cselekedeteink, olyanok lesznek szavaink, bizonságtételeink is. Add, hogy felragyogjon újra Jézus Krisztus nagysága a mi szívünkben, a mi életünkben. És az ő fénye üzzön el minden sötétséget, minden más erőt. Amen.